Robbanás gyakorlat közben egy katona meghalt, ketten megsebesültek, éles lőszer nem kerülhetett volna a kezükbe. Óvodások is megsérültek, az őket szállító busz fékje elromlott, betonszállító teherautóval ütköztek. A tervezetnél korábban megalakulhat a kormány, a vártnál gyorsabban haladnak a koalíciós tárgyalások. Tőlünk nem ment beteg szárnyas, a román miniszterelnök elismerte, hogy nem Magyarországról kapták a fertőzött baromfit. Jó estét kívánok! Ég egy lőszerraktár a Heves megyei Sirok közelében. A 600 négyzetméteres telepen egy civil cég kézifegyver, lőszereket és gránátokat tárol. A tűzoltók 8 tűzoltóautóval és 30 emberrel vonultak ki a helyszínre. Nemrég tudták megkezdeni az oltást. A helyszínen van Csorba Viktória. Van-e sérült, a környéken lakók veszélyben vannak-e?
Jó estét kívánok! 5-en tartózkodtak akkor éppen az épületben, amikor az kigyulladt. Még szerencsére idejében sikerült kimenekülni, mindenkinek egy embert kellett kórházba szállítani, neki könnyebb a sérülése. 3 óra után nem sokkal érkezett a tűzoltósághoz a riasztás, hogy kigyulladt a lőszerraktár, ahol információnk szerint körülbelül 2-3 teherautónyi töltény, illetve gránát tartottak. A töltényeket egyébként bontották, hát ezért voltak itt a töltények. Információink szerint senki nincsen egyébként veszélyben, bár azt is tudni kell, hogy senkit nem engednek a lőszerraktár közelébe. Körülbelül 5 városból 55 szakember érkezett a helyszínre, akik jelenleg is itt vannak és mentenek, ezve a tüzet oltják. Itt áll mellettem Nagy Sándor, a Heves megyei katasztrófavédelem igazgatója. Jó napot kívánok! Miért nem tudták azonnal megkezdeni az oltást?
Gyakorlatilag a tűzoltó kollégák 15 óra 35 perckor kapták a riasztást, 3-as kiemeltel kezdtük meg a beavatkozást. Természetesen a helyszínre kiérkezés után a kárhely parancsnok a felderítés után arra a elhatározásra jutott, hogy tekintettel arra, hogy az épületcsarnokot, a 6-os csarnok teljes terjedelmében égett, és benne vélelmezhetően több tonna szétszerelésre váró lőszer volt elhelyezve. Igen erős robbanások voltak az épületben, közvetlenül a tűzoltó kollégákat is veszélyeztettük. Akkor, amikor az életmentésről már nincs szó, hisz nincs az épületben személy, akkor első az anyagi javak mentése, de az természetesen egy olyan áron, hogy a tűzoltó kollégák épségét is biztosítsuk. Így a biztonságos távolságot betartva, úgynevezett védőzónákat kialakítva, és kialakítva a épületcsarnok melletti más objektumokat, úgy közelítették meg a kollégák az épületet, hogy...
Jelenleg van veszély?
Jelenleg is van veszély, hisz még a tűzszerészek nem vették át a terepet, még majd most kutatják át, hisz több tonna szétszerelés előtt álló lőszerről volt szó.
Tehát amint hallottuk, senki sincsen veszélybe, az embereket sem kell kitelepíteni. Köszönöm szépen!
Csorba Viktória jelentkezett Sirokról. A tűzszerészekkel reméljük, hogy nem lesz baj, volt ma már másik helyen. Egy katona meghalt, két társa pedig megsérült, amikor robbanás történt a szolnoki békefenntartó kiképző központban. A tűzszerész Raja missziós szolgálatra induló katonáknak tartott volna aknafelismerési gyakorlatot. Ennek előkészítésekor történt a detonáció. Azt tulajdonképpen senki sem tudja, hogy mi robbant fel, ugyanis az ilyen jellegű oktatásnál nem használhatnak éles lőszer.
A szolnoki békefenntartó központban épp a 13. felkészítő tanfolyamot tartották. Ezen hazai és külföldi tisztek, valamint az ENSZ képviselői is részt vettek. A Budapestről érkezett tűzszerész Raj aknafelismerési gyakorlatot tartott a katonáknak, amikor a nagy erejű robbanás történt. Éles robbanószert nem használhatnak ilyenkor, ezért a detonáció után sem tudták, hogy mi robbanhatott fel.
Én még ilyen nem találkoztam. Tehát tanácsolom ők jelentkezőnek.
Az eszközöket a tűzszerészek a budapesti raktárból hozták magukkal.
A dokumentumok bizonyítják, hogy ehhez a foglalkozáshoz nem kellett robbanóanyag, és nem adtak ki részükre ilyen anyagot. Tehát még egyszer mondom, nem is kellett a foglalkozáshoz, és nem adtak ki részükre.
A robbanás olyan nagy volt, hogy még 200-300 méterre is elrepültek a repesz darabok, a szomszédos autókereskedés egyik járművét is megrongálták. A sérült katonákat a szolnoki kórházba vitték. Az oktatást irányító parancsnokot azonban a műtőben már nem tudták megmenteni.
Tekintettel arra, hogy a sérülései olyan súlyosak voltak, a mellkasat, a májat, hasüreget, illetve a medencét is érintették a különböző repesz darabok, hogy orvosi szempontból nem tudtunk érdemi segítséget adni.
A két könnyebben sérült katonát a budapesti Honvéd kórházban ápolják.
Csak könnyebben sérültek meg az óvodások abban a buszban, amelyik délelőtt összeütközött egy betonszállító teherautóval Kecskeméten. A buszon 17 kisgyerek utazott, egyikőjüknek eltört a lába, 4 gyereket kellett csak bentartani a kórházban. Könnyebben sérült meg 3 óvónő, illetve a busz és a mixerkocsi vezetője. A buszsofőr szerint elromlott a fék, és ezért nem tudott megállni. A másik irányból érkező betonszállító sofőrje még el tudta rántani a kormányt, így a két jármű csak kisebb erővel ütközött egymásnak.
A gyerekeket planetáriumba akarták vinni ezzel a több mint 20 éves busszal. 17 óvodás volt rajta, 3 óvónővel.
Hallottam a nagy csattanást, kiszaladtam, akkor én itt, a gyerekek itt feküdtek, itt sírtak, egyik jobban, mint a másik.
Betörtük az ablakot, utána szedtük ki a gyerekeket, a két hölgyet a buszból.
Ez egy ilyen látvány, amikor a busz meg rajta a sok kisgyerek, ugye látod, hogy mindenki kisgyereknek valahogy a fejéből folyik a vér, valahogy a kezéből, lábából, azért ez eléggé elrettentő látvány.
A környéken lakók azonnal segítettek a gyerekek ellátásában, de a baleset után néhány perccel már 11 rohamkocsi is a helyszínre ért. A rendőrség még vizsgálja, mi okozhatta a balesetet, emberi mulasztás vagy műszaki hiba.
A sofőr behajtott a kereszteződésbe, az első információk szerint a fék elromlott, és emiatt nem tudott megállni az IA elsőbségadás kötelező táblánál. Balról érkezett egy mixerautó, amelyik már nem tudta elkerülni az ütközést, neki ütközött a bal oldalának, tehát a busz bal oldalának.
A mixer még nekilökte a buszt egy villanyoszlopnak, ezért leszakadtak a nagy feszültségű vezetékek. A gyerekeket és az 5 felnőttet 2 kecskeméti kórházban látták el.
A 17 gyermekből 4 gyermeket vettünk föl megfigyelésre. Ebből 3-nak volt mellkasi fej és hasi zúzódása, de nem súlyos. A egy gyermeknek van lábszáttörése, ami elmozdulás nélküli belegipszelve el lett látva.
A 3 óvónő és a mixer vezetője is csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A buszsofőrnek azonban eltört a csípője, de az ő állapota sem súlyos.
A tervezetnél korábban már június 9-én megalakulhat az új kormány. Matiz András kormányszóvivő szerint a korábbi időpontot az indokolja, hogy a vártnál gyorsabban haladnak a koalíciós tárgyalások. A kormányprogramot továbbra is teljes titokban tartják, csak úgy, mint a minisztériumok számát és a tárcavezetők nevét. A miniszterelnöknél egyeztető Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke, a Híradónak ugyanakkor elárulta. A megbeszélésen Gyurcsány Ferenc az érdekképviseleti vezetőknek azt mondta, munkaügyi minisztérium biztosan lesz.
A jövő héten mindenre fény derül, ha nem is ezekkel a szavakkal, de összességében ezt ígéri a kormányszóvivő. Batiz András szerint a jövő hét elején már az országgyűlés asztalán lehet a kormányprogram, valamint a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslat. Szavai szerint a kijelölt kormányfő minden bizonnyal a jövő hét végén már megnevezi a leendő kabinett tagjait.
Amit pedig a előttünk álló időszak menetrendjével kapcsolatban kérdezett.
A tervek szerint június 9-én megalakul, 12-én pedig már összeül az új kormány. A kabinet várhatóan már másnap, mint egy másfél tucat törvényjavaslatot terjeszt az országgyűlés elé. A menetrend tehát már körvonalazódik, a tartalomról azonban még mindig kevés szó esik. A koalíciós partnerek még csak ízlelgetik a kormányprogramot, ezért arról senki nem beszél. Ami biztos, hogy Gráf József földművelésügyi miniszterre és tárcájára számít Gyurcsány Ferenc. A kijelölt kormányfő szakszervezeti vezetőkkel zárt ajtók mögött tartott egyeztetése után kiderült, a munkaügyi minisztérium is megmarad.
A többszöri kérdésünkre azért mégiscsak annyit elmondott a miniszterelnök úr, hogy az új kormányban lesz munkaügyi minisztérium.
Borsik János hozzátette, információi szerint a minisztérium továbbra is szocialista irányítású marad. A többi minisztérium száma és vezetőik személye továbbra is titok. Korábbi nyilatkozatok alapján csak annyi biztos, hogy az államreform miatt a jelenleginél kevesebb tárca lesz.
A kormányprogram benyújtása előtt az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalával, szociálpolitikusokkal és önkormányzati szövetségekkel tárgyalt a kijelölt miniszterelnök. Gyurcsány Ferenc megismételte, határozott lépésekre van szükség az egyensúlyt tartó költségvetési politika eléréséhez. Közben levélben fejezte ki csalódását a Fidesz és a KDNP elnökének, amiért elutasították azt a kezdeményezést, hogy tárgyaljanak a kormányprogramról. A kijelölt miniszterelnök a találkozót azért kérte, hogy még a parlamenti vita előtt megismerhesse az ellenzék álláspontját a tervezett országreformról. A Fidesz és a KDNP viszont jelezte, hogy 5 párti és nyilvános tanácskozást szeretne a kormányprogramról. Szerbia elismerte Montenegró függetlenségét, erről később, most nézzük, mi lesz még a híradóban. Jogosnak tartja a szlovák rendőrség a magyar turisták őrizetbevételét, a külügy továbbra is tájékoztatást vár Pozsonytól. Összeomlott egy templom Baranya megyében, nemrég újították fel, a helyiek szerint korábbi villámcsapást gyengítette meg. Nincs elég bölcsőde, uniós pénzből szeretnének újakat, a falvakban inkább családi napköziket alakítanának ki. Jogszerűnek tartja a magyar turisták elleni intézkedést a szlovák rendőrség, annak ellenére, hogy a jogszabály, amire hivatkoznak, 2 éve nincs hatályban. A hétvégén több órára fogdába zártak 3 magyar turistát, a szlovákok szerint tiltott idegenvezetés miatt. A szlovák külügyi szóvivő a Híradónak azt mondta, hogy az intézkedésnek nincs köze a magyar ellenességhez. A magyar külügyi tárca továbbra is hivatalos tájékoztatást vár Pozsonytól a történtekről.
A szlovák rendőrség szerint jogosan léptek fel a magyar turistákkal szemben a pozsonyi rendőrök.
Munkatársaink a törvényi előírásoknak megfelelően cselekedtek, és az eljárásnál semmilyen törvényi kritériumot nem sértettek meg.
13 évvel ezelőtt született az a törvény, amely megtiltotta, hogy idegen állampolgár vezethessen csoportot a szlovák fővárosban. Az viszont ma már nem hatályos.
2 évvel ezelőtt egy ügyészi rendelkezés nyomán újra tárgyalták, majd a pozsonyi önkormányzat hatálytalanította ezt a jogszabályt.
A rendőrség ezért újabb vizsgálatot indított az ügyben. A szlovák külügy egyelőre nem gondolja, hogy országos szinten kellene foglalkozni az üggyel.
Biztosan nem lesz belőle nemzetközi konfliktus. Hallottam, hogy Szlovákiának bocsánatot kellene kérni a történtek miatt, de szerintem erre nincs szükség.
A magyar külügyminisztérium egyelőre csak informálisan értesült az érvénytelen rendeletről. A tárca államtitkára viszont ez alapján is egyre biztosabbnak látja, hogy jogtalan volt a rendőri intézkedés.
Ha lenne is bármilyen jogalap, akkor is magyar turistáknak őrizetbevétele, utána fogdában tartása 8-9 órán keresztül mindenképpen jogellenes a mi álláspontunk szerint.
A történtek után a magyar külügy még kevésbé tartja elfogadhatónak, hogy a szlovákok továbbra is csak konzuli szinten akarnak foglalkozni az üggyel.
A román miniszterelnök szerint nem igaz, hogy Magyarországról került madárinfluenza vírus Romániába, ahogyan azt korábban a román hírszerzés állította. A titkos szolgálat szerint a vírus Magyarországról egy bábolnai cégtől került Erdélybe, majd onnan terjedt tovább az országba. Süt Miklós magyar főállatorvos is cáfolta a román hírszerzés állításait, mert szerinte csak azokban az esetekben találtak vírust Magyarországon, amelyeket rögtön be is jelentettek. Azóta több mint 10 000 vizsgálatot végeztek, de egyszer sem mutatták ki a H5N1-es vírust.
A román hírszerzés internetes honlapján hozott nyilvánosságra egy jelentést, ami azt taglalja, hogyan került Romániába a madárinfluenza vírus. A jelentés szerint Magyarországról és Szlovákiából. A román miniszterelnök kizártnak tartja, hogy ez történt volna.
Bizton mondhatom, nincs rá bizonyíték, hogy a magyar és szlovák import okozta volna a kórokozó újabb terjedését. Az állategészségügyi hatóságok és a szakminisztérium vizsgálatot indított a járvány eredetének kiderítésére.
A román hírszerzés korábban azt állította, hogy az egyik román csirketelep több mint 40 000 pulykacsibét vásárolt egy bábolnai cégtől, ahonnan fertőzött állatok érkeztek az országba. Az állatok több mint fele azonban nem sokkal később elpusztult. Az elhullott állatok egy részét elégették, másik részét pedig eltemették. Állítólag utóbbiak szervezetében mutatta ki a román állategészségügyi hivatal a vírust. Ez a magyar főállatorvos szerint sem lehetséges.
Ezt több szempontból is ma kizártnak tartjuk. Főként azért, mivel a híreink szerint valamikor januárban vásárolták azokat a pulykákat, amelyeket megemlítenek, bár a cikkben szereplő cég úgy tudjuk, hogy nem szállított Romániába pulykát. Tehát több olyan pont is van ebben a hírben, amelyik megkérdőjelezhető.
A főállatorvos hozzátette, levélben kérnek tájékoztatást a román agrárminisztériumtól. A hírszerző jelentésben említett magyar cég egy közleményt adott ki, melyben elmondja, nem forgalmaznak pulykát, így a román napilapok is félrevezető tájékoztatást adtak.
Elismerte Montenegró függetlenségét Boris Tadic szerb elnök és Vojislav Kostunica szerb miniszterelnök. A Montenegrói Választási Bizottság ugyanis megerősítette, hogy a függetlenségpárti tábor nyerte a vasárnapi népszavazást. A választók 55,5%-a szavazott a függetlenségre. Az egységpártiak ugyanakkor bejelentették, hogy megúvják az eredményt, mert szerintük csalás történt. Összeütközött egy török és egy görög vadászrepülő az Égei tenger fölött. A török pilóta katapultált és kimentették, a görög pilóta sorsáról azonban semmit sem lehet tudni. Az aténi védelmi minisztérium azt állítja, hogy a török gép megsértette a görög légteret. A vitatott Égei tengeri határvonal közelében gyakran van incidens a két ország harci repülői között. Összeomlott éjjel Baranya megyében a Belvárt Gyulai templom. Senki nem sérült meg, de az épület teljesen megsemmisült. A templomot egyébként 5 éve újították fel, a tetőszerkezetét is teljesen kicserélték.
A templom sekrestése tegnap este még a templomban tevékenykedett.
Ahol lehullott a pünkösdi rózsa, azt én összeszedegettem, összesöpörgettem, és 7 óra volt már, mikor eljöttem.
Reggel már csak romokat talált. A templom 1854-ben épült, 5 évvel ezelőtt felújították. A tetőszerkezetét teljesen kicserélték. A helyiek szerint egy évekkel ezelőtti villámcsapás okozhatta a mostani katasztrófát.
Bevágott oda a villám, és akkor egy kis repedés volt, aminek nem tulajdonítottak nagyot, de később a nagy torony nyomása mindig szélesíthette ugye a dolgokat.
Az épület egyházi tulajdonban van. A pécsi egyházmegye főépítésze a helyszínre utazott és elkezdte a vizsgálatot.
Egész biztos, hogy a falazatnak valamelyik eleme, tehát valamelyik főtartó eleme mondta fel a szolgálatot.
Kóbor Miklós hozzátette, a pécsi egyházmegyében 300 templom szorul felújításra, ezek közül 60-ban még hasonló állapotban. A szakemberek szerint a templom maradványait feltétlenül le kell bontani. A romok ugyanis további károkat okozhatnak.
Az összedőlt templom fala mellett kb. 3 méternyire van egy lakóháznak a fala. A benne élők attól tartanak, hogy bármelyik pillanatban rájuk omolhat a meggyengült fa. A híradót Takács Nikolett tudósította Belvárt Gyuláról.
Otthon ülő kismamák százai várják, hogy a várólistáról gyermekeik végre bejussanak a bölcsődébe, és ők újra dolgozhassanak. Az intézmények fenntartása azonban sokba kerül, így az is előfordul, hogy néhány olyan helyen egyáltalán nincs bölcsöde, ahol azt a törvény kötelezővé teszi. A szaktárca szerint ezeken a helyeken uniós pályázatokon nyert pénzből jövőre már lehet bölcsöde. A falvakban pedig inkább a családi napközi otthonokat támogatnák.
Bódi Ilona minden reggel 15 kilométert utazik 2 gyermekével szolnoki munkahelyére, majd ugyanennyit vissza. Reggel 6:30 indul óvodás és bölcsődés gyermekével, mindkettőt Szolnokon vették fel.
Január 1-től lehetőséget kaptam, hogy a munkaviszonyomat folytassam, de mivel Rákóczi-Újfaluban nincsen bölcsőde, ezért kénytelen voltam ide behozni a gyermekemet.
Ez az anyuka még szerencsésnek is mondhatja magát. Mások a túlzsúfoltság miatt legfeljebb a bölcsődei várólistára kerülnek fel. Persze a legjobb az lenne, ha a gyerekeket nem kellene utaztatni.
A bölcsődék nem nagyon épülnek. Tehát gyakorlatilag a korosztály ellátásának a megoldását én pillanatnyilag nem látom.
Mindössze 50 kis településen van bölcsőde, és legalább 9 olyan helyen nincs, ahol a törvény is előírja. A 10 000-nél több lakosú településeken ugyanis az önkormányzatoknak kötelességük a bölcsődei ellátást biztosítani. A költségek 40%-át az állam, a többit az önkormányzatok és a szülők fizetik. A szaktárca a falusi bölcsődék helyett inkább a családi napközi otthonokat támogatná.
Jó szolgáltatási formának tartják a szülők, és mi is ajánljuk azoknak a településeknek, ahol kisebb létszámú gyerekcsoportot kell ellátni.
Jelenleg 72 helyen működik ilyen napközi, amelyekben több mint 500 kisgyerekre vigyáznak. Ez a megoldás azonban valamivel drágább, mert az állam csak a kiadások 20%-át fedezi.
A természetjáró, a sport és a lovas táborok a legnépszerűbbek és egyben a legolcsóbbak is. Idén csaknem 1500 tábor közül választhatnak az iskolások. Egyre inkább keresik az olyan táborokat, ahol a szülők vagy a nagyszülők is együtt üdülhetnek a gyerekekkel. A hátrányos helyzetű, a roma és a fogyatékossággal élő gyerekek idén is ingyen nyaralhatnak majd Zánkán az Egyenlő Esélyek táborában. Magyarországon tavaly is folytatódtak a romák elleni rasszista támadások, a diszkrimináció az iskolákban a legerősebb. Ezt állapította meg az Amnesty International éves jelentése. Az emberi jogi szervezet megállapításai szerint a rasszizmust a vezető politikusok kijelentései mellett a média is erősíti. A jelentés kifogásolta a nők elleni diszkriminációt is.
Legutóbb egy hónapja egy miskolci általános iskoláról állították, hogy nem hajlandó roma gyermekeket felvenni. Erre tavaly 178 iskolában volt példa. Magyarországon minden negyedik roma gyereket elkülönítve tanítanak nem roma társaitól. De a cigányokat nem csak az oktatásban éri hátrányos megkülönböztetés.
Volt egy olyan eset, amelyben bírósági ítélet is született, amelyben nem engedtek be romákat a nemzeti hovatartozásuk miatt.
A szervezet elnöke szerint azt kell elérni, hogy a lakosság gondolkodjon másképp a romákról. Ehhez azonban munkához kellene juttatni őket, mondja a szociális tárca szakembere.
Hogy
szülőknek nincs munkájuk, és nem tudnak dolgozni, és nem tudnak modellt felállítani akár a gyerekeknek, akár a többségi társadalomnak, akkor sokkal nehezebben fogadja el a többségi társadalom a romákat.
A jelentésből kiderült, hogy tavaly 112 országban volt rendőri túlkapás, a vizsgált országok felében fogva tartottak, 64 országban pedig ki is végeztek embereket bírósági tárgyalás nélkül.
Bravúros mutatvánnyal ért véget az 5. Mesterlövész világkupa. Sárosi Zoltán alezredes 100 méterről egy kis pengéjét talált el, az alig több mint 7 mm-nyi lövedék is kétfelé hasadt. A nagytétényben megrendezett háromnapos versenyre 20 országból érkezett a világ 100 legjobb rendőrségi és katonai mesterlövésze. Eddig szinte valamennyi világversenyt a magyar mesterlövészek nyertek meg, annak ellenére, hogy az indulók közül csak ők nem vettek részt éles bevetésen. Az idei verseny eredményei csak adásunk után várhatók. Ez volt a Híradó kedd este, most nézzük a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Robbanás gyakorlat közben egy katona meghalt, ketten megsebesültek, éles lőszer nem kerülhetett volna a kezükbe. Óvodások is megsérültek, az őket szállító busz fékje elromlott, betonszállító teherautóval ütköztek. A tervezetnél korábban megalakulhat az új kormány, a vártnál gyorsabban haladnak a koalíciós tárgyalások. Tőlünk nem ment beteg szárnyas, a román miniszterelnök elismerte, hogy nem Magyarországról kapták a fertőzött baromfit. Most sport és időjárás jelentés következik, utána kezdődik az Önök kérték híradóval legközelebb 23 óra 25-kor. Novodomszki Éva várja majd Önöket. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Egy teljes évi nemzeti össztermék egy harmada, nagyon sok pénz. Megtaláltuk az ország legkevésbé őrzött és legértékesebb titkát. Csak azért titok, mert a médiában alig esik szó róla, és azért értékes, mert úgy 8000 milliárd forintról van szó. Ennyit költhet magára Magyarország a következő 7 évben úgy, hogy ennek a pénznek 85%-át az Unió adja. Hogyan, mire költjük ezt a tengeri pénzt, ki mit remélhet tőle? Hiszen otthon is bizonyára gondolkoznának róla, hogy mire költsék el a család egyévi jövedelmének egy teljes harmadát. Ez a nemzeti fejlesztési terv, amelyet perceken belül be kell nyújtani a kormánynak Brüsszelben. Mire, mennyit, miért? 2021-21 órakor.
Rémhír áradat Romániából. Jó estét kívánok! Egy állítólagos titkosszolgálati jelentés alapján a román sajtó azzal vádol, hogy Magyarországról érkezett a madárinfluenza. A hírt nem csak a magyar hatóságok, hanem maga a román kormányfő is cáfolta, de tény, a súlyosbodó helyzet miatt nálunk is szigorú biztonsági intézkedésekre van szükség. Bevezetésükről Gráf József agrárminisztert kérdezem. Aztán engedély nélküli építkezések itthon is. Követjük-e a horvát példát? Várható-e nálunk is az illegális épületek eldózerolása? Válaszok este 10-kor. Várom Önöket.
Kértük, sikerült, köszönjük Önöknek. Megdupláztuk az este nézettségét. Mehetünk tovább? Menjünk.
Az Este, a Magyar Televízió Pulitzer-díjas magazinja.
Na most a tuti.
Indítson ön is! Skoda Fabia Klasszik most 500.000 forint kedvezménnyel használt autóbeszámítás esetén. Skoda. Egyszerűen nagyszerű.
Változtassa meg szokásait, használjon Audi sprayt. Audi spray. Csak egy fújás és a fülzsír feloldódik. Audi spray a modern kor fültisztítója.